Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 226. dicséretnek mind a négy versét. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk és dicsőítünk téged, amiért ezen a mai napon a te megalkuvást nem ismerő szeretetedre emlékezhetünk, és arra, hogy bármennyire is forduljon el tőled az ember és az emberiség, a te egyházad bármennyire is legyen hűtlen, te utánunk nyúlsz és visszahívsz bennünket. Megvalljuk neked ebben az órában, hogy amikor eléd jövünk, akkor érezzük igazán azt, hogy porszemek vagyunk a világ folyamában, apró kis semmiségek hozzád képest. És ezt akkor érezzük leginkább, amikor látjuk, hogy elképzeléseink, cselekedeteink mennyire mások, mint a tieid, hiszen gyakran önmagunkból indulunk ki, és saját magunkhoz térünk vissza, amikor változtatni szeretnénk az életünkön, újat kezdeni, vagy épp visszatérni valamihez, ami működött, de talán magunk sem tudjuk miért, mégis másba kezdtünk a helyett. Köszönjük, hogy te kiemelsz minket saját magunk bűvös köréből, megmutatod a keskeny utat is, amelyet emberi szemünkkel nem láthatunk, de ha mégis meglátjuk, akkor sokszor az a tapasztalatunk, hogy egyedül nem tudunk járni rajta. Azonban nem is kell ezen egyedül járnunk, és ezért is téged illet a köszönet, mert pártfogó lelkedet adtad nekünk, hogy általa megerősödhessünk mindazokban az ígéretekben, melyeket elkészítettél számunkra, és téged dicsérve, benne gyönyörködve gyümölcsöt teremhessünk a mindennapokban. Köszönjük, hogy szent lelked által támogatsz minket, hogy amikor igédbe, mint elénk tartott tükörbe nézünk, ne az önmeghasonlás és kétségbeesés állapotába jussunk, hanem megtisztulva akaratodat megértve élhessünk méltó, teljes és neked tetsző életet. Ezért hálásak vagyunk, és ezzel a hálával kérünk, hogy légy közöttünk. Fogadj közösségedbe minket, vendégelj meg, mert éhezzük és szomjazzuk a te beszédedet. Amen. Az ige hirdetésre készülve hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva Ézsaiás próféta könyvének 62. fejezetében. A 62. fejezetnek is a 6., 7., 10., 11. és 12. verseiben eképpen. Falaidra, Jeruzsálem, öröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön. Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, építsetek utat a népnek. Töltsétek, töltsétek föl az országutat. Hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úr a föld határáig, mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak. Téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem pedig elhagyatottnak. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a reformáció ünnepe, az egyházi naptárunk egyetlen nem üdvtörténeti ünnepe, és tulajdonképpen az egyetlen kifejezetten egyháztörténeti jellegű ünnepünk. Mégis ez a mai nap, október 31-e, ahogyan minden ilyen reformációra való megemlékezésünk, nem pusztán egy történelemóra, nem száraz történelmi tényekre való emlékezés csupán, hiszen október 31-e minden esetben a történelemben, a mi életünkben munkálkodó isteni erőre és gondviselésre irányítja a figyelmünket, melyel a történelem és a mindenség ura ugyanúgy kormányozza a jelent és a mi jövőnket, ahogyan kormányozta a múltat, a mögöttünk álló nemzedékek életét. Alapigénkben Ézsaiás próféta és kortársai valami nagyon hasonló helyzetben voltak, mint most mi ebben az emlékezésben és ünneplésben, mert pontosan ebben az egyszerre vissza és előre tekintő ünneplésben találták magukat, és keresték saját magukat, a saját maguk helyzetét, a saját maguk életére az Isten akaratát, azt, hogy mi az ő szolgálatuk ebben a világban, és hogyan viszonyuljanak Istenhez és egyáltalán egymáshoz a gyülekezetben. A fogságból hazatérő nép örömteli pillanatai ezek, és ebben az örömteli pillanatban hirdeti a próféta az Isten akaratát számukra. És nagy érzelmek dúlnak a háttérben, mindeközben, a díszes felvonulás közben, hiszen már hazatért a nép, és megtapasztalták, hogy nagyon sok mindenen túl vannak. Isten vezette őket rengeteg csodás eseményen keresztül, és főleg az volt a nagy élményük, hitélményük nekik, hogy az Istenről alkotott képük, amit ők úgy gondoltak, hogy az Isten valahogy a múltban aktív volt, a múltban tevékenykedett, a múltban mindig ott volt, amikor szükség volt rá, az ősatyák idejében, akár Mózes idejében, ők megtapasztalták, hogy mindez a jelenre is kihat. De mégis, amikor megérkeztek a Szentvárosba, Jeruzsálembe ennek az útnak a végén, akkor azzal szembesültek, hogy még nagyon nem érkeztek meg minden értelemben, mert még rengeteg feladat vár rájuk. Ott van a feszültség a sorok között. Hazatért ez a nép, szétnézett Jeruzsálemben, és látta, hogy Jeruzsálem egy nagy romhalmaz már eddigre. Ahol egykor a templom és a városfal volt, ott most kövek és romok vannak. Ahol egykor az elhívott papok szolgáltak, mutattak be áldozatot a nép bűnbocsánatáért, és bűnbocsánatot hirdettek, ott most idegen népek élnek a maguk idegen vallásával, idegen szokásaival, és ez az egész egy nagyon nagy zűrzavart szült a nép körében, és föltették a kérdést, hogy megérkeztünk, itt vagyunk, mögöttünk van a dicső múlt, mögöttünk van, amit mi magunk is megtettünk, és az Isten vezetett minket, de hogyan tovább, és mi lesz most velünk? És az ünneplésbe egy kicsi fájdalom is vegyül, hogy itt már semmi sem olyan, mint régen. Ézsaiás próféta nem ünneprontó akar lenni ezzel az ige hirdetésével, és én sem szeretnék ünneprontó lenni, különösen most itt az 500 éves jubileumi év és megemlékezés kapcsán, hanem a próféta pontosan arra mutat rá, hogy az a fajta ünneplés, amikor az ember csak a szépet, csak a jót és csak a sikereket hangoztatja saját maga számára, az nem az Isten szerinti ünneplés. Mert hogy az Isten szerinti ünneplés valahol ott kezdődik el, hogy egyszerre látjuk a saját magunk gyengeségeit, tehetetlenségünket, és mellé tudjuk venni azt, hogy az Isten még ebből is micsoda kiutat tud nekünk kínálni. Ugyanis Ézsaiás próféta tolmácsolásában ez a hitbeli újrakezdés, ez a hitbeli reformáció egy olyan építkezéshez hasonlít, ami sohasem a múltban kezdődött, nem majd holnap fogjuk elkezdeni, hanem mindig a mában kell megtalálnunk ennek a lehetőségeit. A próféta itt útépítésről beszél. És nagyon érdekes, hogy amikor meghirdette ennek a népnek a fogság végét és a fogságból való szabadulást, akkor is útépítésről beszélt. És ez a nép bejárt az Istennel, bejárt a prófétával együtt egy jó hosszú utat, megérkezett a célhoz, a Szent Városba, és itt van egy nagy csavar ebben az egész történetben, hogy miért beszél a próféta útépítésről, amikor már nincs szükség utakra. Amikor már ott vannak az Isten ígéreteinél, ott vannak a célnál, nem kell onnan már tovább menni, megérkeztek. Mégis, ha komolyan vesszük, hogy az Isten évszázadok és ezredek óta minket is, keresztényeket vezérel és vezet ebben a világban, akkor ez az ige itt számunkra nem másról szól, mint hogy Isten a hit válaszát várja tőlünk mindenre. Ez az útépítés, amiről itt a próféta beszél, lelki útépítés, egyfajta lelki építkezés. Az, hogy az Isten mindig közeledik hozzánk, a karját nyújtja, de azért el kell gondolkodnunk azon, hogy mi milyen választ adunk az ő közeledésére. Meg tudjuk-e ragadni az életünkben ezeket az alkalmakat? A próféta megadja a választ erre is. Úgy tudjuk megragadni ezeket az alkalmakat, hogy az egész életünket radikálisan gondoljuk át. Micsoda képeket használ, nem kis munkáról van itt szó, nem egy kicsi vállalkozásról. Feltölteni az utakat, félredobni a köveket, útjelzőket elhelyezni, magyarán mindent kicserélni, mindent eldobni, ami nem az Isten szerinti, és mindent behozni, ami eddig nem volt a miénk, és ő szeretné, hogy ez benne legyen az életünkben. Radikális változtatás ez, minden a feje tetejére áll, ha lehet így mondani, de az Isten mértéke szerint. Érdekes, hogy amikor mi megújulásra gondolunk, akkor sokszor ilyen reformokban gondolkodunk. Pedig van különbség, hiába hasonlít ez a magyar nyelvben egymásra, van különbség a reform és reformtörekvés, illetve a reformáció között. A reform ugyanis mindig abból a felismerésből indul ki, hogy valamit elrontottunk, valahogyan kényelmetlenül érezzük magunkat a helyzetünkben, a bőrünkben, a saját életünkben, érezzük, hogy nem jól felé tart az életünk, próbálunk rajta változtatni, próbálunk finom hangolni rajta, ezt-azt kivenni belőle, néhány dolgot beemelni, de nem másról szól a reform, vagy ezek a reform törekvések, amiket mi úgy magunknak meg tudunk hirdetni, előirányozni, mint hogy csak egy kicsit átvariáljuk az életünket, egy kicsit változtatunk rajta. Egy példát szeretnék hozni, hogy ezt szemléltessem. Biztosan mindannyian tapasztaltuk már, ahogyan telnek az évek, hogy az évek alatt az ember milyen sok minden tárgyat, használati tárgyat fel tud halmozni a saját házában, a saját lakásában, és ezek a használati tárgyak, akár ruhák, vagy bármiféle háztartási eszközök, amiket már ki tudja, mióta nem használtunk, ezek csak úgy gyűlnek, és egy idő után kezdjük magunkat kényelmetlenül érezni, hogy már az új és fontosabb dolgaink nem férnek el, és mi magunk sem férünk el. És az ember ilyenkor sokszor csak azon gondolkodik, hogy esetleg vesz egy újabb szekrényt, egy újabb polcot, berendezéseket, dobozokat, címkéket, és megpróbálja ezeket úgy eltárolni. De az igazság az, hogy ez nem hogy megoldaná a problémát, hanem még több mindenünk lesz, amitől nem férünk el. Ennél a hasonlatnál maradva ezt jelenti a reform, ezt jelenti a részleges változtatás, amikor a meglévőket próbáljuk egy kicsit más köntösbe bújtatni, de valójában nem történik semmi. És a másik lehetőség ebben az esetben, hogy szépen átnézzük azt, amink van, és megpróbálunk megválni attól, amit már tényleg nem használunk, ami felesleges, ami nem kell. És így tud csak megtisztulva, átláthatóvá válni a saját életterünk is. És ezt hívhatjuk szintén ennél a példánál maradva reformációnak, a teljes átformálásnak. Komolyra fordítva ezt a gondolatot, az ember nagyon sokáig tud ülni a maga által elkészített, előkészített zűrzavarban, és várni, hogy történjen valami. És ilyenkor azért be kell látnunk, hogy talán még Istent is segítségül hívjuk, hogy ő is segítsen és állítsa helyre az életünket, de sokszor van az, hogy van egy bizonyos pont, amin túl már őt se engedjük, amikor azt mondjuk, hogy idáig és ezekben szeretnék változni, a többiben annyira talán mégsem fontos. És ha sikerül egy kicsit előre haladni, akkor már örülünk, hogy ez az, hát van itt haladás, van itt megújulás. Mert az ember egyik nagy önbecsapása az, amikor a saját magunkat saját magunkhoz akarjuk mérni, vagy akár a másik emberhez, és ebben volt Ézsaiás kortársainak, az ő népének, gyülekezetének is a nagy nehézsége, hogy a saját maguk életét mások életéhez, vagy a saját életükhöz akarták mérni. És Ézsaiás mégis azt mondja nekik, hogy ne azokhoz a pogány, vagy félzsidó emberekhez mérjék magukat, akik ott éltek már eddigre a Szent Városban, még csak ne is a dicső múlthoz mérjék magukat, hogy elkezdenek keseregni, hogy egykor itt egy templom volt, egykor itt dicső falak voltak, és most nincsen semmi, hanem minden esetben az Isten igéjéhez mérjék az életüket. Mert csak az Isten tud még nagyobbat adni, még dicsőségesebb múltat adni, a már egyébként is dicsőséges, még dicsőségesebb jövőt adni a már eleve dicsőséges múltnál. Azt olvassuk ugyanis az ige végén, hogy nem azt a templomot adja vissza Isten, amit elvettek tőlük, hanem még nagyobbat, még teljesebbet, ahova minden nép megy, nem csak a zsidók, hanem minden más nép a földön. Hibás lenne a mi ünnep értelmezésünk is ezen a napon, hogyha azt keresnénk ma, hogy mit tettek a 16-17. Században, és vajon mi fel tudunk-e nőni az ő nagyságukhoz, és vajon hogy fognak ránk emlékezni a későbbi korok. Egyedül ugyanis Istennél lehetséges az, hogy mindig valami újat ad nekünk, mindig megmutatja, hogy mi a mi helyünk, mi a mi feladatunk, hogy ne értékeljük túl se alá a múltat, és ne értékeljük éppen túl vagy alá a mi helyzetünket sem. A következő gondolat, amit ki szeretnék emelni ebből az igéből, az az, hogy Isten nem csak azzal a feladattal bíz meg minket, hogy egy kicsit magunkba nézzünk, és a prófétai igehirdetést elsősorban saját magunk felé irányítsuk, hogy utána tudjunk másokra is segíteni, hanem ő bele akar minket vonni nagyon szervesen az ő munkájába. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Már utaltam arra, hogy amikor visszatért ez a nép, akkor már nem voltak ott a papok, nem voltak ott a város őrzői, és bizony meg kellett szervezniük a szolgálatokat, új szolgálókat a nép soraiból szolgálatba állítani. És az Ószövetségben egy ilyen visszatérő esemény ez, hogy Isten őrállókat ad a népnek. Őrálló szokott lenni a próféta, egy-egy kivételes személy. Itt azonban egészen egyedülálló módon nem a próféta, nem is egy kivételes személy, az őrálló, ez a szolgáló, aki vigyáz a népre, aki ott segít az Isten dolgait intézni, hanem ebben a kivételes esetben az egész gyülekezet az őrálló. Ugyanis a reformáció egyik nagy felfedezése volt az, és előremutatása, hogy minden egyes hívő embernek, minden egyes gyülekezetben megvan a maga feladata, megvan a maga önállósága és felelősségi köre, és így a hitvallási irataink mentén ezt hívjuk ilyen műszóval az egyetemes papság elvének, amikor a reformátor eleink azt mondták, hogy minden hívő egyben pap is. Sajnos ma már kifordítják sokan ezt a tanítást, és azt mondják, hogy ha minden hívő pap, akkor talán nincs is szükség a templomba járásra, nincs szükség a templomi istentiszteletre, nincs szükség arra, hogy valaki egy gyülekezethez tartozzon, hogy közösen értelmezzük magunkra az Isten igéjét, közösen tanulmányozzuk a Bibliát, pedig pontosan nem erről van szó, sem ott a reformáció idejében, sem ebben az ézsaiási igében, mert ez a szolgálat, az őrállás szolgálata, és egyáltalán az, hogy mi mindannyian önállóak vagyunk ebben a gyülekezetben, mindannyian kivesszük a magunk szolgálatát, feladatát a gyülekezet életéből, pontosan arról szól, hogy Isten nem az egyént akarja megerősíteni, hanem a gyülekezet közösségét akarja megerősíteni, és ezáltal szeretne minket is egyenként segíteni és kormányozni. Ez az ige mutatja meg, hogy milyen veszélyes az, amikor a hit pusztán csak magánüggyé kezd alacsonyodni ebben a világban. Épp az ellenkezőjéről van szó, a hit mindig közösségi ügy. Hiszen milyen nagy szükségünk van nekünk is arra, hogy Isten őrállókat adjon mellénk, aki figyelmeztet minket, aki vigasztal minket, aki segít bennünket. A reformált, evangélium által megreformált egyház, az ige egyháza mindig a gyülekezetek egyháza. Az egyház mindig a gyülekezeteiben él, és ez egy hatalmas tanítása volt a reformációnak, és hatalmas tanítása ennek az igének is. Viszont még egyel tovább megy a próféta, és azt mondja, hogy mindezen túl, amiről eddig szó volt, van még az őrállóknak, van nekünk még egy ilyen közös nagy feladatunk, mégpedig az, hogy emlékeztessük az Urat. Döbbenetes ezt elolvasni. Nem erre számítunk. Arra számítanánk, hogy az lehet a feladatunk, hogy emlékeztessük egymást az Isten szavára. Arra számítunk, hogy esetleg az lehet a feladatunk, hogy az Isten emlékeztet minket, és akkor mi elfogadjuk ezt, hogy ő emlékeztetett minket. Itt mégis arról van szó, hogy nekünk feladatunk az, hogy emlékeztessük az Urat. Pedig tudjuk, hogy éppen az ellenkezője történik mindig, hogy nekünk van szükségünk az emlékezésre, mert mi vagyunk feledékenyek. Jézus Krisztus ezért is mondta a búcsú beszédében, hogy a Szentlélek, akit elküld, az egyik feladata lesz az, hogy minket mindig emlékeztessen az ő beszédeire és tetteire. Nem arról van itt szó, nem arról beszél a próféta, hogy Istennek tényleg szüksége lenne arra, hogy mi emlékeztessük őt a hűségére, arra, hogy szövetségre lépett velünk, hanem egy példával élve olyan ez az emlékeztető szolgálat, mint amikor mi egy másik embert emlékeztetünk valamire. Mert tudjuk jól, hogyha valakit emlékeztetünk, akkor nem csak őt emlékeztetjük, hanem egy kicsit ebben mi is benne vagyunk, és magunkat is emlékeztetjük ilyenkor. A próféta itt azt mondja, hogy emlékeztetni Istent azt jelenti, hogy Istennel együtt emlékezni a múltra, Istent bevonni a múlt feldolgozásába, Istent bevonni a jelenbe és bevonni a jövőbe. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség embere számára milyen többlet jelentéssel bírt emlékezni a múltra. Mi sokszor, amikor az emlékezésről van szó, akkor egy ilyen nosztalgikus érzést képzelünk el magunk elé, de az Ószövetség embere számára a múltra való emlékezés nem más volt, mint hogy meg tudjuk-e érteni a saját jelenünket, és tudunk-e a jövőbe kapaszkodni. Nem egy üres fejtegetés ez, gondoljunk csak bele abba, hogy milyen sok döntésünk, milyen sok cselekedetünk, amit ma hozunk meg, vagy amit akár éppen ma hoztunk meg, abból fakad, hogy a múltunkból mit hordozunk magunkkal, mi az, ami velünk él a múltból, és ott vannak azok a pontok, amiket nem tudunk lezárni, nem tudunk feldolgozni, és sok minden következik ebből is. Istent emlékeztetni, és Istennel együtt emlékeztetni a múltra, emlékezni a múltra, azt jelenti, hogy Istent bevonni az életünk minden területébe. Ravasz László egy reformáció napján elhangzott ige hirdetésében mondta, hogy addig terjed a reformáció, ameddig a Szentírás érvénye terjed az életünkben. És ezt a mai napi igével úgy lehet egy kicsit kiegészíteni, hogy addig terjed a reformáció, ameddig az ember teret ad Istennek a saját életében. Isten ugyanis nem beszél, ha mi nem kérdezzük. Isten nem ad feleletet, ha mi nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy ő neki milyenek a meglátásai, mi a véleménye rólunk és az életünkről. Isten, ha mi nem kérünk tőle, akkor néma marad, ahogyan az igében is benne van. Ez a mi emlékező szolgálatunk, nem csak egy múltfeltárás ez, hanem bizony annak a megvallása, hogy az Isten nélkül nem tudjuk értelmezni még a jelenünket sem. Ez az emlékezés és újraélés, az Isten szeretetének a megtapasztalása válik egészen valóságossá minden úrvacsorai közösségen, amikor nem csak emlékezünk, hanem Isten Szentlélek által, az ő szent lelke által a szívünkbe vési egészen mélyen azt, hogy ő megváltott minket, és hogy az övéi vagyunk. Hiszen Jézus is ezt mondta a szereztetés alkalmával, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugyanis a reformáció nem arról szól, hogy a minket megelőző korok nagy személyeihez, hitvallóihoz kell felnőnünk, bár meg kell csendesen vallani magunknak, vagy be kell vallani magunknak, hogy ez is szép feladat lehetne sokszor az életünkben, hanem a reformáció még erről is többről szól. Arról, hogy az Isten által velünk kötött szövetséghez kell felnőni, az ő országához és az ő általa nekünk adott szolgálathoz. És ebben a különleges emlékezésben hálát adhatunk az előttünk hitben járók életéért, de legfőképpen az egyház és a történelem urának adhatunk hálát Jézus Krisztusnak, aki az evangélium által mindig megmutatja nekünk, hogy honnan estünk ki, hogyha kiestünk őtőle, és megmutatja, hogy hogyan térhetünk vissza újra és újra hozzá. Ézsaiás próféta hazatérő, visszatérő népe és otthonra találó népe párhuzamba állítható azzal a tékozló legkisebb fiúval, aki hazatért az atyai házhoz, és párhuzamba állítható mindez a mi életünkkel is. Hogy megújulás csak ott van, ahol visszatérünk az Isten gondolatához. Az 500 éve elkezdődött reformáció örökségeként nem kész épületet kaptunk ugyanis. De Isten megadta nekünk a munka kivitelezéséhez szükséges tervrajzokat, alaprajzot, és elénk adja az építőanyagot, és még munkásokat is ad, hogy tudjunk neki szolgálni. És abban a reményben tesszük mindezt, hogy amit mi teszünk, végső soron ő fogja befejezni. Mindazt befejezni és teljessé tenni, amit elkezdett rajtunk és a mi életünkben. Ezért legyen egyedülövé a dicsőség. Amen.